A fatimai gyerekek csodás első áldozása. Portugália, 1917. Lúcia legszebb napja. A plébános úr hittanórán így vigasztalta Lúciát. Nézd, Lúcia, te még nagyon kicsi vagy ahhoz, hogy első áldozó lehess. A többi gyerek már 10, 11 vagy 12 éves, te még csak 6 éves vagy. Nem tehetek kivételt. Várnod kell még legalább addig, amíg a katekizmust kiválóan megtanulod. Csalódottan nézett a kicsi a plébános úrra, visszaült helyére, lehorgasztotta fejét, és keserves sírásba kezdett. Nem tudta felfogni, miért nem lehet első áldozó, holott plébánosa az utóbbi hetekben gyakran megdicsérte, olyan folyékonyan felelt kérdéseire, miközben az idősebbek csak akadoztak felelet közben. Igen-igen sóvárgott az édes üdvözítő után a legméltóságosabb oltári szentségben. Hasztalan vigasztalta nővére, nem ment vele semmire. Ebben a pillanatban lépett be a fatimai templomba a szentéletű népmisszionárius, Páter Cruz, aki az első áldozóknak 3 napos lelki gyakorlatot tartott. Miért sírsz, kicsikém? Kérdezte. Nem lehetek első áldozó, mert túl kicsi vagyok, válaszolta Lúcia, és kezei közé temette könnyes arcát. Páter Cruz megsajnálta a gyereket, szólt is a plébánosnak, aki nem titkolta, hogy Lúcia megszerezte a kellő ismereteket, és megfelelően fel is készült, csupán életkora miatt kényszerült háttérbe szorulni. A misszionáriusnak sikerült a plébános kételjeit eloszlatnia, amikor felhívta figyelmét 10. Pius pápának a gyermekek áldozásáról szóló dekrétumára. A plébános erre felkérte Páter Cruzt, vizsgáztassa le ő is Lúciát. Ennek megtörténtével a páter így nyilatkozott. Ez a gyerek mindent tud a szent áldozásról, mégpedig igen jól. Most már megnyugodott a plébános úr, és megengedte az alig 6 éves Lúciának, hogy a 10 évesekkel együtt ő is első áldozó legyen. Boldogan szögdécselt haza a kicsi, hogy édesanyjának megvigye az örömhírt. Lúcia nővére, Mária, szívesen emlékezett később vissza arra, hogy milyen örömmel és elégtétellel fogadta a jóságos édesanyja a hírt, és hogy milyen ünnepélyesen ülte meg 1913-ban Lúcia fehér vasárnapját a szerény család. Az édesanya, Maria Rosa dos Santos, tényleg joggal örülhetett, mert a legkisebb gyermekének szóló engedély némiképpen az ő édesanyai otthoni hitoktatásainak elismerését is jelentette. Mária erre így emlékezik vissza. Édesanyánk esténként, főleg télen, felolvasott egy részt az Ótestamentumból vagy az Evangéliumból, olykor a boldogságos szűz názáreti házáról, illetve a lurdi jelenésekről. Megtanítottan velünk a katekizmust, s addig nem mehettünk játszani, amíg kívülről nem tudtuk a helyes feleletet. Azzal még egyáltalán nem volt megelégedve, ha a leckét gépiesen elhadartuk, megkövetelte, hogy a tanultakat helyesen értelmezzük, és önállóan elmagyarázzuk. Gyakran mondogatta édesanyánk, nem szeretne szégyenkezni, ha a plébános úr feleltetne bennünket. És valóban nem kellett szégyenkeznie, a plébános úr mindig elégedett volt velünk. Az isteni gondviselés műve volt, hogy Páter Cruz a templomba lépett, és kieszközölte, hogy 7 gyermeke közül a legkisebbik korai első áldozó legyen. Így az édes üdvözítő már akkor elfoglalta helyét szívében, még mielőtt a gonosz ellenség ezt a tiszta szántóföldet konkójjal behinthette volna. ennek a kis első áldozónak megadatott, hogy 3 évvel később láthassa Portugália angyalát, valamint a béke angyalát, 4 év múlva meg az ég királynőjét Fatimában, és beszélhessen vele. Luciának még meg kellett várnia, hogy kis unokatestvérei, Ferenc és Jácinta valamivel idősebbek legyenek, s az ég megnyíljon a 3 pásztorgyermek fölött a köves, elhagyatott fatimai legelőkön. Első áldozás az angyal kezéből. 1916 tavaszán Jácinta és Ferenc szülei megengedték, hogy a 2 gyerek Luciával együtt legeltesse a báránykákat. Egy napon, játék közben, hirtelen heves szélroham lepte meg őket. Eközben arra lettek figyelmesek, hogy fehér fényben ifjú alakja lebeg feléjük, a légen át napkelet felől. Átlátszó és ragyogó volt, mint egy naptól átvilágított kristály. Ne féljetek, szólította meg őket a fény alak. Én vagyok a béke angyala. Imádkozzatok velem. Leborulva, homlokával a földet érintve, a gyerekekkel együtt felindította az angyal a hit, a remény, a szeretet, az imádás és az engesztelés élő érzelmeit. Így lettek a gyerekek, akik nem sokára oly csodás módon megáldozhattak, elsősorban és mindenek előtt az imádság kiválasztottjai. Néhány hétre rá másodszor jelent meg a játszó pásztorgyerekeknek az angyal. Így beszélt hozzájuk. Mit csináltok? Imádkozzatok! Sokat imádkozzatok! Minden alkalommal, amikor csak tehetitek, hozzatok az Úrnak engesztelő áldozatot a bűnökért, amelyekkel az emberek megbántják, és esedezésül a bűnösök megtéréséért. Ezáltal leesditek hazátokra a békét. Én vagyok ennek az országnak az őrangyala, én vagyok Portugália angyala. Mindenek előtt fogadjatok és viseljetek el készséggel minden szenvedést, amellyel az Úr meglátogat benneteket. Az angyal e második megjelenését követően megható és hősies versengésbe kezdtek a gyerekek, ki tud közülük több áldozatot felajánlani Istennek. Nyilvánvalóvá vált előttük a szenvedés és a bűnbánat szükségszerűsége s értéke. Amikor az angyal 3. megjelent, kelyhet tartott a kezében, és a fölött egy szentostyát, amelyből vér csepegett a kehelybe. Aztán elengedte a kelyhet és a szentostyát, azok a levegőben lebegtek, ő meg letértelt, homlokával 3-szor érintette a földet, és a következőket imádkozta elő a kispásztoroknak. Teljes szent háromság, Atya, Fiú és Szentlélek, mélységesen imádlak, és felajánlom neked a mi Urunk Jézus Krisztus legszentebb testét, vérét, lelkét és istenségét, mely a világ minden legméltóságosabb oltári szentségében jelen van, engesztelésül mindazokért a sérelmekért, szentségtörésekért és közönösségért, amelyekkel az emberek megbántják. Szentséges szívének végtelen érdemeiért és boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szívének közbenjárására kérlek, térítsd meg a bűnösöket. Utána így beszélte el Lucia, felállt az angyal, megfogta a kelyhet és a szentostyát. A szentostyát átnyújtotta nekem, a kehely tartalmát megitatta Jácintával és Ferenccel, miközben ezt mondta. Egyétek és igyátok Jézus Krisztus testét és vérét, akit a hálátlan emberek olyan szörnyen bántalmaznak. engeszteljetek a bűnökért és bűnösökért, vigasztaljátok meg Istent. Most ismét a földre vetette magát az angyal, és megismételte az imát, amelyet a szent áldozás előtt mondott, aztán eltűnt. Miként az első két jelenés után, úgy most is a három kegyelemmel elhalmozott gyerek alig jutott szóhoz. Csupán Ferenc, aki tökéletesen látta ugyanaz angyalt, de hangját nem hallotta, merészelte megkérdezni. Ó, Lucia, téged az angyal a szentostjával megáldoztatott, de mi volt az, amit nekem és Jácintának adott? A kis hat éves Jácinta szólt közbe a boldogságtól szinte repesve. Ugyanaz volt ez is, szentáldozás. Hát nem láttad a szentostjából a kehelybe csorgó vért? Mintha extázisból ébredne, válaszolta Ferenc. Éreztem, hogy Isten van velem, csak azt nem tudtam, hogyan. Jácintával együtt térdre borultak, ahogy az angyaltól látták, és mindketten elismételték az imádságot. Ez volt a két testvér angyal kezéből vett első szentáldozás utáni hálaadása. Ferenc akkor 8 éves volt, Jácinta 6. Eukarisztikus sóvárgás. Az égi lakoma első csodálatos élvezete felkeltette a pásztor gyerekek lelkében a gyakori szentáldozás utáni vágyakozást. Lucia már csillapíthatta szentségi éhségét a templomban, az áldoztató rács elé térdelve, a másik két kicsinek azonban még sokáig kellett várnia, míg a plébános úr kinyitotta számukra a szentségház ajtaját. 1917-ben már bizonyosra vette Ferenc és Jácinta is, hogy szentáldozáshoz járulhat. Édesapjuk elkísérte őket a templomba, a plébános úr meggyontatta őket, majd rövid áldozás előtti vizsgát rögtönzött, amelynek alapján úgy döntött, jobb lesz, ha még egy évet várnak az első áldozással. Ettől kezdve a testvérek rendszeresen gyóntak, de minden jó szándékuk mellett sem áldozhattak. A két Isten szerető gyermek sokat szenvedett a tilalom és a szükségtelen hosszú várakozás miatt. Amikor 1917-ben már megkezdődtek a Mária jelenések, egy alkalommal Jácinta fájdalmasan kiáltott fel a legelőn. Édes szűzanyám, úgy fáj nekem, hogy te azokért a bűnökért, amelyeket szeplőtelen szíved ellen követnek el az emberek, engesztelő szentáldozásokat sürgetsz, s én azt nem tehetem, mert nem szabad áldoznom. Mennyire fáj nekem, hogy nem áldozhatom. Hát még nekem, fűzte hozzá szomorúan Ferenc. A plébános úr sajnos nem akarja a gyerekeknek a jóságos Istent nyújtani. Az angyalkézből vett első szentáldozásukról Ferenc és Jácinta is halálukig hallgattak. Ezt a jó Isten akarta így. Néhány évvel később Lucia beszélt róla. 1917-ben május 13-a és október 13-a között 6-szor jelent meg a három pásztor gyereknek a fatimai Szent Szűzanya. 1918 májusában a két kicsi ismét részt vett az első szentáldozási oktatáson. A vizsgán Mártó papa is jelen volt. Neki köszönhető a rövid, de sokat mondó felvilágosítás. Jácinta meglehetősen jól felelt, de Ferenc akadozva mondta végig a hiszek egyet. Csak Jácinta mehetett áldozni, Ferenc nem. A fiúcska sírva jött haza, a vizsga véget ért, nem volt appelláta. 1918. decemberében megbetegedett a jámbor pásztor fiú. 1919. április 2-án a folytonos láztól teljesen legyengülve így sóhajtozott mély bensőséggel lakásukon. Ó, édesapám, igen-igen szeretnék megáldozni, mielőtt meghalok. Gondoskodom róla, hogy úgy legyen, vigasztalta Márto papa. Atyai szíve mélységesen bánkódott, írja Péter Márki, mivel megérezte, hogy legkisebbik fiát nem sokára elveszti, továbbá azért is, mert tartott tőle, hogy a plébános úr újólag megtagadja a gyerektől a szentáldozást. Lesújtva indult a plébániára. Legnagyobb ámulatára azonban a plébános helyett a helyettesét találta ott. A segédlelkész azonnyomban készségesen vállalkozott rá, hogy a gyermeket a haldoklók szentségében részesítse. A fiú meggyónt, azután következett a vizsga az oltári szentség ismereteiből. Márto papa így beszélte el. Ismét aggódni kezdtem amiatt, hogy a lelkész úr megtagadja tőle a szentáldozást. Tartottam ugyanis attól, hogy a láztól legyengült gyerek nem lesz képes helyesen felelni. De megerőltette magát, a lelkész úr meg volt elégedve, és megígérte, hogy másnap reggel elhozza az oltári szentséget. A szegény fatimai pásztorgyerek, aki már 11 éves volt, csak a halálos ágyon áldozhatott először papi kézből. Az Isten angyala viszont 2 évvel korábban méltónak találta, és csodálatos módon megáldoztatta. Bizonyára örvendezik az égben Ferenc, hogy a mai gyerekek már egészen korán megáldozhatnak. Bárcsak így maradna ez mindig.
Az oltári szentséghez közel álló másik nagy szentünk, Szent Ágoston, aki 430-ban halt meg Krisztus után. Szent Ágoston a nagy egyháztanító, az észak-afrikai Hippo várospüspöke, a sok műből, amelyet írt, egyiket sem szentelte kifejezetten a Szent Eukarisztiának, de prédikátori és egyéb lelkipásztori tevékenysége gyakorlatában mindenek előtt a katekumenek oktatásában a Szent Eukarisztia a középpontban áll. Szinte azt mondhatnánk, hogy ezen a téren Jámbor édesanyja Szent Mónika befolyása alatt állt, aki életében a Szent Eukarisztiát mindennél nagyobbra értékelte. És mint haldoklónak az volt az egyetlen kívánsága, hogy halála után gyakran emlékezzenek meg róla a szentmise áldozatban az oltárnál. Ágoston egyszer leírta a szentmise teljes lefolyását, az olvasmányt, a prefációt, az énekekkel, az átváltoztatást, a miatyánkot, mint előkészületet az áldozásra, és éppen a miatyánk mindennapi kenyér iránti kérésének értelmezése kapcsán ajánlja a Szent Eukarisztia gyakori, sőt napi vételét. Így ír, idézem, kétféleképpen lehet a miatyánkban azt a kérést a mindennapi kenyérről értelmezni, vagy a testi táplálék szükségességére vonatkoztatva, vagy a lelki táplálék szükségességére. Ami a testi táplálék szükségességét illeti, anélkül nem tudunk élni. A hívők ismerik a lelki táplálékot is, melyet ti is meg fogtok ismerni, amikor magatokhoz veszitek Isten oltáráról. Ez a kenyér is a mindennapi, az élethez szükséges kenyér lesz. A hegyi beszédhez írt kommentárjában Szent Ágoston szintén Krisztus testének szentségéről beszél, melyet naponta magunkhoz veszünk. Napi áldozásra szólítja fel a híveket. Azt írja, idézem, tudnotok kell, mi az, amit magatokhoz vettetek, amit magatokhoz fogtok venni, amit naponta vegyetek magatokhoz. A buzgó lelkű püspök meg van győződve róla, Isten ellensége legtöbbször azokat a híveket téríti el, akiknek hiányzott Krisztus testének napi vétele. Ezért újra és újra ajánlja híveinek az Úr asztalánál való részesedést, és ezt mondja nekik, aki részesült a kerességben, annak az Eukarisztiából kell táplálkoznia, mint a gyermeknek anyja kebeléből. Számára az oltár az a nagy asztal, amelyről minden keresztény megszerzi magának mindennapi táplálékát Krisztus testében és vérében. Minden kereszténhez kiált Szent Ágoston. Eukarisztiád a mindennapi eledeled. Hiszen a hívők tudják, mit vesznek magukhoz, és jó nekik, hogy magukhoz vehetik a mindennapi kenyeret, amelyre a mai időkben oly nagy szükségünk van. De sajnálattal állapítja meg Ágoston a helyenként általánossá vált szokást, hogy ritkábban áldoznak a hívek. Azt írja, egyesek naponta veszik magukhoz a testet és a vért, mások csak bizonyos napokon. Az egyik helyen nem múlik el nap anélkül, hogy áldozatot mutatnának be, a másik helyen csak a szabbaton és vasárnap, ismét másod pedig csak vasárnap mutatnak be áldozatot. Utána Ágoston megemlíti a különböző véleményeket, melyeket kortársai a szent áldozás gyakoriságát illetően képviseltek. Az, ahogy ő maga e véleményekkel kapcsolatban állást foglal, végül is tipikusan ágostoni és tartósan befolyásolta az egyház erre vonatkozó gyakorlatát. Van, aki, mondja Ágoston, azzal az indokkal utasítja el a napi szent áldozást, hogy egy ilyen nagy szentség vételét azokra a napokra kell fenntartani, amikor az ember különösen tisztán és önmegtartóztatóan él. A másik viszont csak akkor szeretné megtiltani a napi áldozást, amikor a bűn, sebe vagy a betegség rohama oly nagy, hogy egy ilyen gyógyírt későbbre kell halasztani. Ilyenkor az illetőt az egyházi előjáró parancsára el kell távolítani az oltártól, vezekelnie kell, és ugyanazon hatalom által kiengesztelődnie. A vezeklés ideje alatti áldozás méltatlan lenne, idézi a véleményt Ágoston. Ha azonban a bűnök nem olyan súlyosak, hogy az egyház megítélése szerint a hívők közösségéből való kizárást eredményeznék, akkor nem kell az Úr testének napi vételéről, mint orvosságról lemondani. Helyesebben dönt ebben a vitában talán az, aki mindenek előtt a Krisztussal való békére int. Mindenki azonban úgy cselekedjék, ahogy azt meggyőződése szerint helyesnek tartja. Azt mondja továbbá Szent Ágoston, ha tehát nektek életetek van ő benne, akkor egy test is lesztek vele, mert ez a szentség nem úgy ajándékozza nektek Krisztus testét, ahogy titeket távol tart tőle. Hiszen az apostol emlékeztet minket arra, ami az írásban erről meg van jövendőlve. Ketten egy testé lesznek. Nagy titok ez, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. És egy másik helyen ugyanarról az eukarisztiáról ezt mondja, mi sokan egy kenyér vagyunk, egy test. Tehát azt fogjátok magatokhoz venni, amivé majd váltok, feltéve, hogy nem méltatlanul veszitek magatokhoz, és nem saját ítéleteteket eszitek és isszátok. Hiszen ezt is mondja, aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úr kelyhét, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Ezért hát vizsgálja meg magát az ember, és azután egyen a kenyérből és igyon a kehelyből, mert aki méltatlanul eszik és iszik, saját ítéletét eszi és issza. Méltóan veszitek magatokhoz, ha óvakodtok a hamis tanítások kovászától, és megmaradtok a tisztaság és igazság kovásztalan kenyerei mellett. Vagy még jobb, ha megtartjátok magatokban a szeretetnek azt a híres kovászát, melyet az asszony három merő lisztbe kevert, míg az egész meg nem kelt. Ez az asszony ugyanis Isten bölcsessége, mely Szűz Mária által emberré lett a halandó testben. Isten bölcsessége az, mely az egész földkerekségre, melyet az özönvíz után Noé három fiából helyreállított, kiszórja evangéliumát, mint három mérő részbe, míg attól az egész meg nem kell. Ez az egész, amit görögül holonnak mondanak, egyenlő a teljességgel, amelyben ti is benne lesztek. Ha a béke kötelékét megőrzitek az egész szerint, és amiről az egész is el van nevezve, a katolikus egyház. Még sok szép gondolatot lehetne idézni abból, amit Szent Ágoston a Szent Eukarisztiáról magyarázott elszórva műveiben, beszédeiben és prédikációiban. Csak azokat a fennkölt, gyakran idézett szavakat említsük még meg, melyeket Ágoston a Szent Szentségről lelkesen kiáltott. Idézem: ó jámborság szentsége, ó egység lakomája, ó szeretet köteléke. Aki élni akar, az tudja, hol van élet, hol folyik az élet. Lépjen elő és higgyen. Fogyassza, hogy ő is az élet részévé váljon. Éljen Istenből, Istenért.
Az oltári szentség csodái. Dr. Barta Kálmán műsorát hallották.